láttató. Vezetés a látás labirintusában a szavak fonala mentén.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Megint csütörtök van, és önök megint a láttatót hallják a 98-as megahertzen Budapest vonzás körzetében és nagy területén, meg az egész világon, hogy a civilradio.hu honlapra kattintanak, akkor ott élőben is hallhatják az adásunkat, valamint az archívumban még 2 hétig elérhető és letölthető az önök számára. A mai napon a képernyőről beszélünk, a képernyőn megjelenő dolgokról, a képernyőn megjelenő régi sajtóról. Beszélgető partnerem Renketz Anita Orsolya, az Országos Széchenyi Könyvtárból.
Jó napot kívánok, Renketz Anita vagyok.
Renketz Anitának az a hobbija, azt szereti csinálni, hogy régi sajtótermékeket összegyűjt és föltesz az internetre, és ez is el is érhető, majd bemondjuk ugye a honlapnak a helyét, ahol ez elérhető, azért, hogy ezt megismerhessék önök, és ezek nagyon ritka dolgok, egy 200-300 éves újságnak néha csak 1-2 száma marad meg egy gyűjteménybe, egy teljes sorozatot, ha össze lehet gyűjteni, ugye több helyről lehet csak összegyűjteni. A világ megkezd megváltozni, az emberek szeretnek régi dolgokkal is foglalkozni, és nehezen jutnak hozzá ezek a régi sajtótermékek, régi újságok bizony, rossz anyagúak, porladnak, lassan az elmúlásé lennének, hogyha bárki kézbevével lapozna bele. A sajtómúzeum pedig az egész világon láthatóvá teszi a régi magyar sajtót. Pontosan milyen termékeket, milyen újságokat lehet látni maguknál ezen a honlapon?
Hát a sajtómúzeumnak a gyűjtőkör ez visszafelől, tehát a múltból indul el. Gyakorlatilag a sajtómúzeum értékmentő hivatásának mentén, ezért a magyar sajtó kezdeteitől a 18. századtól haladunk lassan előrefelé, és ezt az is indokolja, hogy nem csak mi haladunk, hanem az ország összes közintézménye, közgyűjteménye részt vesz ebben, akinek erre van lehetősége és kerete. És ezért a digitalizálásokat nem csak mi végezzük, hanem lassan-lassan beérjük egymást, és ahogy minden évben szétnézünk, hogy mit kéne még feldolgozni, egyre több már máshol is digitalizált folyamatot látunk. De a sajtómúzeumnak a kiindulása jelenleg egyelőre az, hogy józanul belátható szakaszokra osztva a sajtótörténetet, a régebbitől, a veszélyeztetettől elindulva haladunk a máig. És amennyiben valamilyen szempont nem a régiség, illetve az időben való elhelyezkedés alapján lép életbe, akkor ott arról van szó, hogy az anyag valamilyen szempontból nehezen elérhető, állapota miatt veszélyben van, vagy a leggyakoribb eset az, hogy olyan szétszórt az állomány különböző könyvtárokban, gyűjteményekben, hogy csak egy elektronikus példány, egy elektronikus verzió előállításával lehet valahol megteremteni egy legalább virtuális kiadványegységet.
Értem. Kérdezni is fogok rögtön valamit, de egyelőre adjunk lehetőséget a hallgatóknak is a kérdezésre. Fölhívhatnak minket telefonszámon, és bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, hogyha 489-09-99-es számot hívják, vagy pedig a 0630-228-98-00-as számra küldenek egy SMS-t, abban egy kérdést vagy egy véleményt. Akkor következik az én kérdésem, mióta létezik egyáltalán magyar sajtó?
Hát magyar sajtó jelenleg úgy látható, hogy elfogadott álláspont szerint 1705 óta létezik. Ez az első magyar sajtótermék a Rákóczi Szabadságharc hivatalos sajtóorgánumával, a Mercurius Veridicus, illetve Mercurius Veridicus es Hungariae című kis újságlapocskával indul. Azért mondom, hogy e körül viták vannak, mert nagyon sokáig vitatkoztak a tudósok, hogy elfogadható-e ez, mint a sajtó fogalmába illeszkedő kiadvány. Egyesek szerint a magyar sajtó az 1721-es Nova Pozoniensziával indul igazából, mert az már egy rendszeresen megjelent lap volt. Viszont úgy érzem, hogy a Mercurius Veridicus betölti ezt a szerepet, mert bár formailag bele lehet kötni az ő újság funkciójába, azért a sajtónak a legérdekesebb jellegzetességeit már ott hozza, például kevesen tudják, hogy gyakorlatilag a magyar sajtó egy magyar sajtóbotránnyal kezdődött.
Hopp! Meséljél!
Ugye Rákóczi szabadságharc idején már látták azt, amiből ma gyakorlatilag a világ nagyhatalmai élnek, hogy milyen erő a tömegtájékoztatás és a tájékoztatás. És az egyik legjelentősebb európai napilap, a Wiener Zeitung, a bécsi Wiener Zeitung elődje 1703-ban indult, és a Rákóczi szabadságharc idején az akkor Wienerisches Diarium névre hallgató Wiener Zeitung elkezdett olyan közleményeket hozni a Rákóczi szabadságharcról, amelyek nagyjából úgy festették le, mint holmi iszákos nemes emberek céltalan ribilliója valahol.
De ezt nem tűrhették ezek a derékkurucok? És...
Ezt nem tűrhették, annál is inkább nem tűrhették, mert a Wienerisches Diariumot Európa olvasta.
És a Merkuriuszt?
A Merkuriuszt is Európa olvasta, és
hogy
éppen ezért...
Hogy sikerült eljuttatni?
A Merkuriusznak a létrehozásánál már eleve az volt a cél, hogy az olvasóközönség, nem a köznép, ezt ugye gyakorlatilag Google nem tudták volna megvalósítani, hogy a példányszámot és a terjesztést megoldják. Ezért eleve indulásnál célközönségnek a politikai elitet határozták meg.
Az európai politikai elitet.
Az európai politikai elitet. Ezért is készült az újság egyértelműen latin nyelven, és diplomáciai csatornákon jutott el a francia király udvarába, Isztambulba, Péter cárhoz.
És hol maradtak meg ezek a lapok?
Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert most azt mondhatjuk, hogy szinte sehol, ugyanis a Mercurius Veridicusnak 7 megjelent számáról tudunk. Ebből az egyik csak kéziratban van meg, úgyhogy nem is biztos, hogy nyomdába került ez a szám. A 7 megjelent számból összesen 4 található meg a jelenlegi magyar határokon belül, 2 Berlinben, 1 pedig úgy néz ki, hogy sehol.
Tehát tudnak egy számról, de nincs meg.
Igen, és ez a Mercurius Veridicus esetében történt egy a digitális kultúra szempontjából is, és a sajtótörténet szempontjából is egy rendkívül érdekes dolog, ugyanis ez az 1708-as negyedik szám, amely elvileg megvolt a budapesti levéltár, az országos levéltárban, de 1946 óta nem látta senki. Elvileg megvan Párizsban, de 1912 óta nem látta senki. És végül is 2 éves kutató munka után, amikor mi megpróbáltuk a Mercurius Veridicus példányait összeszedni legalább egy digitalizálás alkalmára, akkor szembesültünk azzal, hogy úgy néz ki, hogy jelenleg erről ennek egyetlen elérhető példánya sincs. Viszont nem akartuk kihagyni ezt a számot a honlapon, és egy nagyon érdekes technológiához folyamodtunk. Ugye tudtuk, hogy a negyedik számnak a nyomda helye az még megegyezik az első 2 számmal, ugye előcse, amit Berlinből tudtunk megszerezni. És csináltunk egy digitális mintavételt a lőcsei példányok papírjából, és előállt ezzel a számítógépen ugye egy ilyen, tulajdonképpen egy virtuális papír. És 1946-47-ben Esze Tamás egy fotókópiát közölt erről.
Nem a kuruc Esze Tamás, hanem az utódja, egy igen. Jeles történészünk volt.
Igen, igen, és nagyon sokat foglalkozott a Rákóczi korral és a Merkuriusszal is. Esze Tamás a Magyar Könyvszemlében leközölte a fotokópiáját ennek a számnak, és mi egy én speciális beállításokkal beszkenneltük ezt a kópiát, úgyhogy egy rendkívül éles képet kaptunk, és egyszerűen ezt a képet arra a berlini példányból szerzett digitális papírra elektronikusan rányomtattuk, és így, ami keletkezett, azt úgy hívjuk, hogy digitális reprodukció. Tehát, hogyha valaki elmegy az sajtomuzeum.osk.hu címre, és ott megkeresi a Mercurius Veridicust a sajtófül alatt, és megkeresi a negyedik számot, akkor ott azt fogja látni, hogy ebből a számból egyetlen példány sem áll rendelkezésünkre, és ez itt egy digitális reprodukció. És hogyha megnézi, akkor egy picit látszik is rajta, de nem akartuk meghamisítani az eredetit, ez inkább egy ilyen figyelemfelkeltő manőver volt arra nézve, hogy mennyire fontosak ezek az értékmentő munkák. Hogy mennyire érdekes az, hogy gyakorlatilag az első sajtótermékünkről van szó, és mégis gyakorlatilag hát hagytuk elveszni, nem követjük a példányok útját.
Hajaj, de még mennyi újság hiányzik, rengeteg, hát a tegnapi újságok már nincsenek meg, hogyha valaki egy héttel ezelőtti újságot akar szerezni annak, mert nem akar könyvtárba menni, hát nehéz dolga van. És azt hiszem ez a magyar sajtótörténetet talán a világ sajtótörténetére is mondható, hogy elszórták ezeket a lapokat, eltűntek. Márpedig a művelődés történeti értékük, igen, nagy, nem csak a Rákóczi-kor diplomáciájával, hanem a mindennapi élettel kapcsolatban is. Olyan forrás a sajtó, ami olyan híreket közöl, amit más történeti forrásokban nem találunk meg. Egyetért ezzel?
Hát természetesen egyetértek, és itt, amire itt jó gondolni, az az, hogy a sajtóműfajoknak a gazdagsága mennyire nagy. Ugyan most már talán, hát most is azért még azt mondhatjuk, hogy a mai sajtó is azért felvonódott egy ilyen széles skálát, de hogyha mondjuk a 19. századig bezárólag nézzük a sajtót, akkor mondjuk azt mondja valaki, hogy a divatlapok a 19. század fordulóján, vagy az élclapok a dualizmus korában. Ezek olyan rendkívül színes forráshalmazt jelentenek a mindennapi életre vonatkozóan. Vagy például meg szeretném említeni itt a vasárnapi újságot, ami ugye nem a sajtómúzeum keretében kezdett fölkerülni az internetre, de bizony, mint dolgoztam tájékoztató könyvtárosként is, és azt kell, hogy mondjam, hogy az olvasók többségében, amikor ugye a vasárnapi újság ugye a 19. század második felét öleli föl főleg, amikor ennek a korszaknak a mindennapjaira kíváncsiak, akkor ezt az illusztrált, családi jellegű lapot keresik. És ebből szinte mindent meg lehet tudni.
De hát remek írók is írták, és remek illusztrátorok illusztráltak, és rendkívül szórakoztató. Ugye talán valami francia pofa mondta, hogy hát mi lehet unalmasabb a tegnapi napi lapnál. Ez így van a tegnapinál, igen, de egy 200 éves, vagy egy 100 éves, ez rendkívül szórakoztató. Higgyék el, kedves hallgatóim, érdemes rákattani erre az oldalra. Egész egyszerűen, ha lapozgatnak benne, akkor jó szórakozást is lelnek. Az is, aki nem szaktörténész, vagy pedig nem szakkutató. Milyen időkört tűztek ki? Meddig akarják fölvinni a lapokat, mert hiszen 1705-től máig folyamatos a magyar sajtótörténet, kisebb megszakításokkal persze, de
hát
van.
Igen, itt lehet azt mondani, hogy a határa csillagoség, mert ugye nekünk van egy kiinduló dátumunk, ez az 1705, de nagyon nehéz ezt a gyűjtést lezárni. Éppen azért, mert mint már az elején mondtam, hogy nem csak az időrend határoz meg, hanem esetleg a veszélyeztetett állaga egy bizonyos sajtóterméknek. Jelenleg úgy néz ki, hogy a gyűjtést 1914-jel lezárjuk. Ennek nagyon sok oka van. Vannak technikaiak is. Ugye az első világháború egy elég nagy szakadás a magyar sajtó történetében, mert hát egyrészt a politikai változások, másrészt ott volt az a bizonyos papírhiány, ami nagyon sok kiadványnak az életútját derékba törte. De azért is, mert a minden egyes ilyen nagy korszakváltás, gondoljunk most például a kiegyezésre, egy mennyiségi robbanás is a sajtó történetében.
Tehát úgy érti, hogy egyik napról több újság lesz, és ezek nagyobb terjedelemben is jelennek meg.
Igen, nagyobb gyakorisággal, ugye az egy nagyon fontos faktor, hogy milyen a megjelenési gyakorisága egy újságnak, és hát az a baj, hogy a 20-as évektől kezdve már egy ilyen projekt nem bírna azzal, hogy igazán reprezentatív képet tudjon adni. Tehát ehhez egy nagy, központi, tömeges digitalizálási projekt kéne.
Ugye azt tudjuk, hogy valamikor a 1870-es években kitaláltak egy szörnyű dolgot, mégpedig ez az újságpapír volt, és ez az újságpapír, ez egy rendkívül vacak, töredező, savas ügy, pontosan azért, mert hiszen az újságot másra nem használták, mint hogy elolvasták, aztán esetleg halat csomagoltak bele, vagy szöget, zacskót, én meg emlékszem, régen a piacokon ilyenekbe adták a finom gyümölcsöt. Éppen ezért olcsóbb volt egy ilyen fareszelékből készült papírt készíteni, aminek az lett a következménye, hogy egyszerűen szétporlanak a lapok. Ha jól tudom, a Széchenyi könyvtárban már nagy részét nem is lehet kézbe venni, hanem mikrofilmeken, ami elég nehézkes, ott lehet ezeket megtekinteni. Ezek is nagyon pusztulnak, és ha jól tudom, készül erre egy európai program, ami ennek a korszaknak, ez kb. 1940-ig tartott a rossz papírra nyomott könyveit, sajtótermékeket, egész pontosan, mert ebben újságok, könyvek is vannak, próbálja megmenteni. De ez egy külön dolog, amit maguk végeznek, az egy egészen különleges, mert ha például a Mercuriusról folytatott vita valakinek az érdeklődését fölkelti, és rákattan a Sajtómúzeum honlapjára, akkor ott talál egy részletes bibliográfiát ezzel kapcsolatban, és ha jól tudom, rá is lehet lépni azokra a sajtó történeti cikkekre, amik a témát tárgyalják, és ez a másik további lapok esetében is így van.
Igen, a Mercurius Veridicus esetében pont a kutatás nehézsége világított rá, hogy mennyire szükség van az azt övező szakirodalomra, ezért ezt a kiadványt egy önálló kis honlappal, egy teljes szakirodalmi háttérrel, saját összeállítású bibliográfiával, példánytörténettel tettük föl, és utána a többi kiadvány esetében is igyekeztünk így járni, mert ugyan, hogyha későbbi kiadványok, mondjuk a Nova Pozoniensia vagy a Magyar Múzsa példányaira rákatintunk a Sajtómúzeum sajtófüle alatt, akkor ott, ha nem is egy önálló kis honlapot, de egy kis tájékoztató jellegű adatlapot fogunk találni, amelynek aljára azért igyekeztünk bekötni az arról elérhető, vagy éppen általunk digitalizált szakirodalmat. Illetve, hogyha a Sajtómúzeum jelenleg nagyon egyszerű szerkezetű honlapján a források fülre kattintunk, ott egy jelenleg eléggé szűk és általános lista található az általánosan elérhető szakirodalmi cikkekről. És hogyha valakit nem mondjuk egy konkrét folyóirat története, nem mondjuk egy korszak vagy egy sajtóelméleti kérdés érdekel, akkor megnézheti, hogy ott szerepel-e ez a cím, és hogyha azon a címen van egy kattintható link, akkor azt már el is olvashatja. Ezt nem csak a saját magunk által digitalizált forrásokkal tesszük így, hanem hogyha megtalálunk az interneten egy alapvető sajtótörténeti forrást, akkor ott elhelyezünk egy hivatkozást a Sajtómúzeum honlapon. Mert hogyha egyszer az már nyilvános, akkor az legyen minél több helyről elérhető. És itt emelném ki például a Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményéből most már, és ez egy nagyon nagy előrelépés, közvetlenül elérhető Busa Margit féle sajtóbibliográfia, és hát az akadémiai sajtótörténetnek az eddig elkészült kötetei, ezek mind digitalizálásra kerültek, és a Sajtómúzeum felül is, illetve hát az egyéb gyűjtemények felül is most már
én olvasható. A szaktudósoknak természetesen javaslom, de hát nem is kell, de az előbb javasoltam a kedves hallgatóknak, akik éppen csak szeretnének egy kellemes órát eltölteni a számítógépük előtt, hogy ezt megkeresse. Magának melyik a kedvenc újságja? Milyenféle újságokat szeret legjobban?
Hát engem minden érdekel tulajdonképpen a régi sajtóvilágából. Ami különösen közel áll hozzám, az élclapok.
Élclapok, az vilclapok. Azaz humoros újságok.
Igen, igen. Humoros, szatirikus, de egy rendkívül intelligens, közéleti töltettel rendelkező sajtótermék, ami hát a 19. század második felében váltak népszerűvé, de Magyarországon igazából a kiegyezés hozta meg az áttörést, amikor hát akkor indultak virágzásnak, és rendkívül nagy tömegben kezdtek megjelenni.
Ezek már képes újságok voltak, igaz?
Igen, igen, ezeknek nagyon jelentős részét, tulajdonképpen tartalmi gerincét adták az illusztrációk.
Mondjon egy-két újságot.
Hát mondhatnám ugye a Handa Bandát, ami fönt van a Sajtómúzeumban. A Kecskeméti Aurél nagyon ellentmondásos hírű elclapja. Ott volt a Kakas Márton, a Bolondistók.
Kakas Márton Jókai volt maga.
Jókai volt maga, igen. És hát ugye az élclapok királya tulajdonképpen Magyarországon a Borszem Jankó. És az élclapoknak a rendkívül nagy a sajtótörténeti, vagy most szeretik mondani média történeti jelentősége, ugyanis ugye a vizuális kultúra robbanását idézték elő azzal, hogy például népszerű közéleti személyiségeink Nek ugye az arcképét, a fizimiskáját, ugye általában sajtótermékekből lehetett megismerni. Ugye van egy ilyen legendás történet, hogy általában egyszer Petőfi elment az operába, és megismerték. És hogy lehet, hogy megismerték? Hát hogy ugye Vahot Imre, aki nagyon céltudatosan támogatta őt abban, hogy a népszerűségét, tehát és azzal a saját sikereit is elősegítse, minél több helyre igyekezett elhelyezni az ő arcképét. És ugye egy pár évtizeddel később erre már a maguk a média személyiségek, vagy közéleti személyiségek is ráébredtek, és például Jókai nagyon szerette, hogyha hozzák az ő illusztrációját. Mert hát ez volt az a fórum, ahol vizuálisan egy személy megjelenhetett, és a köztudatban rögzülhetett, hogy ez a személy hogy néz ki. Ez volt a ráismerés alapja. Ez volt tulajdonképpen a majdani média személyiségnek az alapja. És legegyszerűbben az élclapokba lehetett bekerülni, mert ugye elég volt, hogyha az ember valami érdekes vagy nevetséges dolgot csinál, és akkor az élclapok arra felfigyeltek.
Lerajzolták és kiszerkesztették. Remek igen. rajzolók voltak. Igen. Jankó János, azt Jankó hiszem János. A legnevesednél.
Igen, igen, hiszem Jankónál. És hát ez ebből a szempontból, tehát az élclapok szinte, tehát felmérhetetlen kincs arra nézve, hogy nem csak az, hogy mi történt, hanem főleg arra nézve, hogy hogyan viszonyultak az emberek ezek a történésekhez, tehát mi volt a polgárnak az álláspontja.
És mondja, a sajtómanipulációnak a nyomát lehetett akkor már látni, tehát, hogy bizonyos jelenségeket a mai újságokban egyik újság így mutat be, a másik úgy.
Természetesen, hogyha mondjuk az élclapokra gondolunk, akkor ott minden rétegnek és minden társadalmi álláspontnak megvolt a maga szócsöve. Ugye a kiegyezés után szokták mondani, hogy minden kis pártnak volt egy napilapja, és minden kis pártnak volt egy élclapja. Mm-hmm. És ugye a napilap párhuzamos volt az élclappal, és ugye például a Borszem Jankó, a Higgadt, Fontoló, Kormánypárti, Deák, Párti, Tisza, Párti, tehát mindig voltak ilyen korszakai, de általában egy ilyen középvonalat tükrözött, ami a feltörekvő és lassan gyarapodó pesti polgárságot nagyon jól kielégítette ebből a szempontból.
De és voltak, a pesti polgári világot vitte aztán szét az egész országban.
Igen, igen. De például
mintákat adott, igaz?
Igen, igen, de volt a vidéknek is élclap kultúrája, ami egy kicsit más, ugye vaskosabb. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki az élclapokkal foglalkozik, egyébként Buzinkai Géza az, aki nagyon sokat foglalkozik ezekkel, neki jelentek meg egész, tehát egy nagyon jó és egészen átfogó képet adó könyvei erről. Tehát, hogyha valaki ezzel foglalkozik, akkor bizony belenyúl a közepébe, mert kutatni az élclapokat, az azt jelenti, hogy nagyon kell tudni, hogy mi történt. Tehát a legjobb az élclapokat úgy olvasni, mondjuk ezt nagyon kevés kutató engedheti meg magának, hogy mellé teszi a napilapot, és mellé teszi az országgyűlési tudósítást.
Na de hát ez óriási, hát nem sokára digitalizálva lesz már az országgyűlési tudósítás is, akkor kinyomtatták ezeket. Igen. Elég részletesen, sőt még ma is csak nagyon kevesen tudják, hogy nagyon részletes országgyűlési naplók és írományok jelennek meg. És el fog érkezni a sajtómúzeum egy olyan pillanatban, amikor egy osztott képernyőn együtt nézhetjük mondjuk a Herkó Páternek a viccelődéseit, és amit megviccel, tehát mondjuk X-nek vagy Y-nak éppen a felszólalását az országgyűlésben, ami akkor éppen a Sándor utcában volt, még közel a rádióhoz, de ezt csak azért mondom, hogy egy újabb sajtótörténeti média érdekességet mondjak. Lehetséges ez? El tudja képzelni, hogy egy idő után otthon ülünk, és nézzük a mondjuk 1867-es országgyűlésnek a naplóját, és a rávonatkozó.
Elméletileg lehetséges, de nagyon-nagyon komoly összefogás, és jó stratégia kell hozzá.
Milyen maguk stratégiája?
Már az, hogy maguk ez alatt az intézményt ért?
Ez alatt a sajtómúzeum lelkes munkatársait értem.
Hát a mi stratégiánk egyelőre egy kicsit az, hogy leginkább, hogy igyekezzünk rendet teremteni a jelenlegi szétszórt helyzetben, és abból kiszűrni, hogy mi az, amit meg kell csinálni. Én most a napokban gondolkoztam éppen azon, hogy egy kicsit hasonlítunk Szabó Károlyhoz, hogy ő ugye körbejárta a könyvtárakat, és megnézte, hogy hol van az, ami elérhető ugye a régi magyar nyomtatványkincsből, és igyekezett összegyűjtögetni. Mi azt csináljuk most az elektronikus forrásokkal, tehát igyekszünk megtalálni, hogy az országban hol léteznek már ilyen kincsek, tehát hol vannak már tervszerűen digitalizált régi folyamatok. Itt most szeretném kiemelni a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak a gyűjteményét, ami meg kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon jelenleg az első számú ezen a téren.
Mert a
digitalizálás terén ők bizony, ők nagyon, nagyon komoly állományt állítottak már elő digitálisan.
És hogy fogja a Széchenyi Könyvtár befogni őket? Mit készülnek most tenni?
Nem fogjuk befogni őket semmilyen tekintetben, hanem a sajtómúzeumnak az egyik feladata az lesz, hogy ezeket a már meglévő, de esetleg kevesek által ismert szolgáltatásokat összefogja egy helyen. Tehát a már meglévő anyagból kiemelje azt, ami összetartozik, és akkor ezzel megteremtsen egy ilyen kutatói bázis. És a másik pedig az, hogy természetesen annak fényében, amit tudunk, hogy már esetleg valahol dolgoznak rajta, vagy megcsinálták, annak fényében a saját lehetőségünket felmérni, hogy mi az, amit mi nekünk, mint nemzeti könyvtárnak kell megcsinálni.
Most mind dolgoznak éppen?
Most fog a sajtómúzeum a következő évébe lépni, hát tulajdonképpen még nincs egy éves maga ez a honlap így, hogy sajtómúzeum. A terveinknek a fókuszában most a Borszem Jankó van. Nem csak azért, hogy magát a Borszem Jankót elérjük elektronikusan, hanem tehát a sajtótörténeti háttér is, ami a Borszem Jankóban felelhető, az rendkívül érdekes.
Kedves hallgatóim, hogyha Borszemra Jankót fel fogják lapozni elektronikus úton, amit könnyen megtehetnek majd otthonról, és akkor megláthatják, hogy a mai vicclapok vicceinek jelentős része már akkor is ott volt, mert ezek a viccek öröklődnek, de viszont én azt hiszem, zárjuk nagy szavakkal a mai beszélgetést, hogy a Sajtómúzeum Széchenyi Könyvtárbeli munkatársainak és egész országbeli munkatársainak segítségével végül is ez a magyar sajtó hát fönnmarad az idők végezetéig. Valahogy így lesz, nem?
Hát reméljük.